folytassuk tovább a Józsué könyvét, és a következő fejezetet szeretném elolvasni. Tehát Józsué könyvének a 13. fejezetét. 12-t olvasták a testvérek a múlt alkalommal, tehát Józsué könyvének 13. fejezete következik. Így hangzik az ige. Amikor Józsué megöregedett és megvénült, ezt mondta neki az Úr. Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban. Ez van még hátra az országból. A filiszteusok egész területe és a gesúriaké mind. Az Egyiptomtól keletre fekvő terület, Sihortól észak felé a kánaániakhoz tartozó Ekron határáig. A filiszteusok öt fejedelme, a gázai, asdódi, askelóni, gáti, ekróni. Továbbá az abbiak, délen a kánaániak egész földje, és a szidóni meárá egészen afékig, az emóriak határáig. Ezután a gebaliak földje és keleten az egész Libánon, a Hermon hegység lábánál fekvő Balgáttól egészen a Hamáti útig. A hegység egész lakossága a Libanontól Misrefót mai még az összes szidóni. Én magam űzöm ki őket Izrael fiai elől. Oszd csak ki sorsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked. Most azért oszd el ezt a földet örökségül a 9 törzs és Manassé fél törzse között. Ugyanakkor a Rúbeniek, a Gádiak is megkapták örökségüket, amit Mózes adott nekik a Jordánon túl keleten. Úgy osztották fel, ahogy Mózes, az Úr szolgája adta nekik. Aroértől fogva, amely az Arnon patakja partján van, a várost a patak középső folyásánál, és Médebának egész fennsíkját Dibónig, meg az Emória királyának a Hesbonban uralkodó Szihonnak összes városát, az Ammóniak határáig, Gileádot, meg a Gesúriak és a Maakátiak területét, az egész Hermon hegységet, és az egész Básánt Szalkáig. Básánban Óg egész királyságát, aki Astárótban és Edrében uralkodott. Ő maradt meg a Refáiak utódai közül, akiket Mózes vert le és űzött el. De Izrael fiai nem űzték ki a Gesúriakat és a Maakátiakat, ezért Gesúr és Maakát lakói ott vannak Izrael között még ma is. Csak Lévi törzsének nem adott örökséget, Izrael istenének az Úrnak tűzáldozatait kapta örökségül az ígéret szerint. Róben fiai törzsének ezt adta Mózes nemzetségenként. Övék lett a következő terület. Aroértől fogva, amely Arnon patakja partján van, maga a város a patak középső folyásánál, és Médebának egész fennsíkja, Hesbon és a hozzátartozó városok a fennsíkon, Dibón, Bámót, Baál és Bétmanmeon, Jahá, Kedémót és Mafiat, Kirjátain, Szibná és Szeret Hasahar a hölgyből kiemelkedő hegyen. Továbbá Bét-Peor, a Pizga dombvidéke és Bét-Hajesimót. A fennsík összet városa és az Emória királyának a Hesbonban uralkodó Szihonnak egész királysága. Őt is megverte Mózes, meg Mídján fejedelmeit, Evit és Rekemet, Cúrt és Húrt is, meg Rebát, a Szihonnak alárendelt vezéreket, akik az országban laktak. Bálámot, Beorfiát, a Jóst is fegyverrel ölték meg Izrael fiai a többi lemészároltakkal együtt. Rúben fiainak területe, tehát a Jordán és vidéke lett. Ez Rúben fiainak az öröksége nemzetségenként, ezek a városok a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Gád törzsének, Gád fiainak is Mózes adott örökséget nemzetségenként. Ez a terület jutott nekik Jazér és Gileát összes városa, és az Ammóniak országának fele Aroérig, amely Rabbával szemben van. Azután Hesbontól Rámat Hammicpéig és Betónimig, meg Mahaimtól Lódebár határáig. a völgyben pedig Bét-Hárám, Bét-Nimrá, Szukkót és Cáfon, ami megmaradt Hesbon királyának, Szihonnak a királyságából. Tehát a Jordán és vidéke a Kinneret tenger végéig a Jordánon túl keleten, ez Gád fiainak az öröksége nemzetségenként. Ezek a városok a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Manassé törzse felének is Mózes adott örökséget. Ez jutott a Manassé fiai törzse felének nemzetségenként. Az ő területük lett Mahanaimtól kezdve az egész Básán, Ógnak Básán királyának az egész királysága, és Jáírnak összes faluja, amely Básánban van, 60 város. Továbbá Gileát fele és Astárót meg Edrei, Ó királyságának a városai Básánban. Ez jutott a Manassétól származó Makér fiainak, Makér fiai felének nemzetségenként. Ezeket adta Mózes örökségül Moab mezőségén, a Jordánon túl, Jerikótól keletre. Lévi törzsének azonban nem adott Mózes örökséget, maga az Úr, Izrael istene az ő öröksége, ahogy megígérte nekik. Neki. Hát ez egy eléggé nehéz fejezet abban az értelemben, és hát lehet, hogy a következő fejezeteket is, meg akár most is egybe lehetett volna vonni több részt. Abból a szempontból is, hogy a 13. fejezettől egészen a 22. fejezetig gyakorlatilag ez az országnak a felosztása szerepel. És ez nekünk ilyen szinten legalábbis ezzel én úgy voltam, hogy nem sok üzenettel bír. Tehát, hogy milyen nagy városok és milyen területeket hogyan örököltek. Nem beszélve arról, hogy a Biblia magyarázók is azt mondják, hogy ezeket a városokat, vagy a városoknak egy részét már nem is tudják azonosítani, hogy pontosan mi volt. Van, amit igen, van, amit nem. Természetesen a nagy részét azért igen. Azért nyilván vannak ebbe fontos részek is, én azokat emelném ki, ami nekem fontos volt ebből a ige szakaszból. Nem voltam itt a múlt alkalommal, de az előző rész bizonyos vonatkozásban ennek az ellenkező gondolatmenetét tartalmazta, mert ott meg a legyőzött királyokat sorolta fel az ige. 31 királyt, tehát óriási területeket, és hatalmas városokat győzött le, azt lehet mondani Józsué, nyilván az Úrnak a segítségével. De nem lett elfoglalva az egész terület. Tehát nem lett elfoglalva az egész terület, és hát nyilván nekünk talán egy kicsit ez száraz, de olvastam olyan igemagyarázatot, hogy az ókoriak valahogy az örömüket lelték abban, és hát valószínű, hogy ezzel az ószövetségi beszámolók is így voltak, hogy felsorolták ezeket a neveket. Ma is így van ez egyébként, valaki örömét leli abban, hogy a múltban a nemzetségeket elkezdi most mondani, a rokonait, a barátait, az ismerőseit. Nem beszélve arról, hogy úgy tudom, hogy talán a spanyoloknál van olyan, hogy 5-10 neve is van valakinek. Hát én már attól nekem nehézségem van, és adatott is nehézség az életemben, hogy két nevem van, az egyik a Sándor, a másik a Csaba. De én gyerekkoromtól a Csabát használom. De mégis volt ebből probléma, ezt most nem fogom elmondani a testvéreknek, mert hivatalosan Tóth Sándor Csabának hívnak. De a spanyolok, vagy a olaszok, tehát vannak olyan népek, akik örömüket lelik abban a mai korban is, hogy felsorolják, hogy nekik milyen nevük van, mert nyilván a nép valamilyen szempontból a személyiségének a jellemzőjét is tartalmazza, mint ahogy tudjuk, hogy minden egyes névnek jelentése van. De nem is ez a lényeges, azt gondolom, csak hogy értsék a testvérek ezt a részt is, meg a következő részeket is, ahol megint ilyen névfelsorolás van, nem beszélve a krónikák vagy a királyok könyvéből, ahol meg megint csak tömegével olvasunk neveket, de hogyha az embernek egy pillanatra beugrik az Új Szövetség eleje, Máté evangéliuma, ahol Jézusnak a nemzetség táblázatát sorolja, sorolja fel az ige, akkor rögtön megértjük, hogy ez a folytonosság, vagy ez a névhalmaz ilyen értelemben azért teljesen igei, tehát nincs távol Istennek a örömüzenetétől. Tehát Egyiptomtól Szidónig tartott ez a honfoglalás, de Libánon és Hermon vidékét nem foglalták el, meg voltak olyan kánaánita gócok az egész az ország belsejében, amit szintén nem. Azt is tudjuk, hogy Föníciát nem foglalták el, Filiszteát pedig rövid ideig uralták, pedig ez is Istennek az öröksége volt. Dávid volt az egyébként, aki a filiszteusokat leigázta, de tudjuk, hogy hagyott nekik függetlenséget. És hát itt a filiszteusokról csak egy gondolatot szeretnék mondani, amit itt a második versben olvastunk, hogy a filiszteusok egész területét nem foglalták el. Tudjuk azt, hogy a filiszteusok tengerjáró emberek voltak, és rendkívül gyorsan megerősödtek, és veszélyeztették Izraelt. Olyannyira, hogy Dávid meghagyta nekik ezt az önállóságot, de még korábban végül is nem véletlen, hogy a Bírák könyvében azt olvassuk majd, el fogunk jutni odáig, hogy Sámson idejében végül is Filisztea, vagy pontosabban a filiszteusok veszélyeztették Izraelt. És az, hogy Sámson megszületett, és az, hogy Sámson filiszteus nőt vett el, igaz? Úgy az emberbe azért rögtön beugrik, hogy vajon, hogyha a hívő gyermekeink, fiaink hitetlent vesznek el, akkor mi rögtön azt az igét az ugrik be nekünk, ami új szövetség ige, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Pedig lehet, hogy az Úrnak azzal is lehet terve. Mondom ezt annak ellenére, hogy én is azt kívánom, vagy kívánnám, hogy minden fiam, aki hitben van, az hívőt vegyen el, aki nincs hitben, az is hívőt vegyen el, hogy megtérhessen. De hát ezt nem mi döntjük el, sokszor főként a mai fiataloknak a eléggé önérzetes és önkényes döntései látva, vagy tapasztalva, hogy ebbe a szülőknek ma már kevés beleszólása van, vagy kevés beleszólásunk van. És hát Sámson végül is ilyen értelemben egy áldozat volt, nyilván vitte őt a saját gondolkodása is, szexualitása is, de ennek ellenére az Úrnak a terve valósult meg Sámson életében. Nem véletlen, hogy az ige azt írja, hogy többet ölt meg halálával, mint életében. Tehát ez egy olyan döbbenetes mondat, hogy többet ölt meg halálával, mint életében. És bármennyire is furcsa, nekem az Úr Jézus jutott eszembe erről, hogy mindenkit megmentett a halálával, és keveseket életében, abban az értelemben, akik még az életében Jézushoz fordultak. A halálával viszont mindenkit megmentett az Úr Jézus. Ebben az értelemben is, bármennyire is furcsa a párhuzam, Sámsont is nevezik ebben a vonatkozásban az előképnek, csak fordítva, az Úr Jézus a halálával megmentett bennünket, megszabadított bennünket a bűntől, a bűnnek az átkától, és örök életet adott. Egyébként érdekes az, hogy a filiszteusok nevéről nevezték, nem tudom, ezt csak úgy zárójelben mondom, a rómaiak a mai napig Palesztinának azt a területet, amit mi is Palesztinának hívunk, tehát Izraelnek a területét, éppen filiszteusok neve alapján nevezték így. Tehát azt olvassuk itt az igében, hogy Józsué megöregedett, és nem remélhette, hogy a teljes ország Izrael kezébe kerül. Érdekes ez a kifejezés, hogy megvénült. Itt nem olvassuk azt, hogy az élettel betelve, bár a halála majd később következik be. Ezt arra vonatkozóan használja az ige, például Ábrahámra is és Sárára is ugyanezt olvassuk, hogy már megöregedtek, megvénültek. És hát nyilván Istennek az előrelátása van ebben, hogy amikor Józsuénak azt mondja, hogy sok birtokba veendő terület van még az országban, és ezeket felsorolja. Hogy miért sorolta fel? Talán azért, hogy imádkozzék. Gondoltam arra, majd itt szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két gondolatot elmondani, és jó lenne, hogyha beszélgetnénk is erről, mert én úgy látom, hogy Zoli a legfiatalabb itt közöttünk a fiatal korával, hogy maga az öregségnek mennyi áldása és milyen veszélyei lehetnek. Mert ez is egy olyan téma, úgy eszembe jutott a Gyula vasárnapi szolgálata, amiről sokszor nem beszélünk, itt viszont az ige előhoz. És beszéljünk erről, mert fontos dolog, hogy szóba kerüljön. Tehát visszatérve az igéhez, hogy Isten megígérte, azt mondja itt a 6. vers, hogy én magam űzöm ki őket Izrael fiai elől. Tehát ő megígérte, hogy ezeket a népeket ki fogja űzni, és nyilvánvaló, hogy milyen jó dolog az, hogyha mondjuk mi idős korunkban azt az ígéretet kapjuk Istentől, hogy a gyermekeink, unokáink meg fognak térni. Milyen hatalmas dolog ez. Még akkor is, hogyha, vagy éppen akkor, amikor esetleg mi nem érjük meg. Mert olyanok a gyermekeink éppen, vagy az unokák, vagy a dédunokák, vagy a rokonok. És kapjuk azt az ígéretet, hogy meg fogják ismerni az élő Úr Jézus Krisztus. Ez egy hatalmas ígérete Istennek, hogy Isten megígéri Józsuénak azt, hogy nekik adtam, nektek adtam ezt a földet. Csak türelmesen kell várni. És itt egy pillanatra megálltam, mert a mai világnak talán az egyik legnagyobb jellemzője a türelmetlenség. Lehet, hogy csak én gondolom így, a testvérek nem így látják, nem tudom, de az ember, én is türelmetlen vagyok. Amikor jövök haza kocsival, szeretnék minél hamarabb itt lenni, és gyorsabban megyek, mint kellene. Türelmetlen az ember. De azt látom a fiataloknál is, hogy türelmetlenek a fiatalok, és ez az internetnek az egyik áldása, meg átka. Áldása, hogy egy kattintás és bármilyen információ, néha olyanok, amikén régebben könyvtárakat kellett heteken keresztül bújni, ott van a fiatal előtt, és már mondja is rögtön az adatot. És azt hiszi, ez az áldása az internetnek, mert ezt valljuk be, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy rá lehet keresni bármilyen információra, bármilyen pillanatok alatt, amit régebben nem lehetett megcsinálni. Vagy lehet beszélni a világ másik végén, akár úgy, hogy látom az illetőt azzal a valakivel, akit szeretek. Ez hatalmas dolog. Ilyen régebben nem volt. Elküldtek egy levelet, és lehet, hogy 2 év múlva megérkezett, vagy hetek múlva. Tehát ez egy jó dolog. De a rossz dolog ebben az, hogy sokszor a fiatal, és nem csak a fiatal, az idős is azt gondolja, hogy mivel ilyen ez a világ, akkor ez a valóságban is úgy van, hogy pillanatok alatt minden teljesül. Mondok valamit, a gyerekeimnél látom, és akkor azt várja, hogy rögtön abban a pillanatban teljesüljön. Az iskoláról ne is beszéljünk, hát még nyár van, ne beszéljünk róla. De az iskolában is így vannak a gyerekek, különösen a mai generációk. Azt gondolják, hogy abban a pillanatban rögtön a tanár csinálja meg. A szülő nem mondjon ellen. Abban a pillanatban te, mert ezt látja az interneten. És ez az óriási veszély, mert azért a valóság nem erről szól. Hogy az egyik pillanatról a másikra valami teljesülne. És én azt gondolom, hogy időskorban meg még szomorúbb, hogyha mondjuk, persze akik jelen vannak, azok mind fiatalok, de időskorban még szomorúbb, hogyha valaki nem tanulja meg a türelmet. Igaz? Az Úr Jézustól. Hogy adj Uram rögtön, mondja is a magyar ezt a szólást, hogy teljesüljön. És lögdösödik, furakodik, siet, mintha valami, olyan érzése van az embernek, hogy mintha valamit az életében nem sikerült volna megkapni, és azt gondolja, hogy gyorsan most pótolni kell. És ez nem jó. Tehát ez nem jó, mondom nekünk, öregeknek, mondom magamra, hogyha ilyen példát mutatok a fiataloknak, hogy olyan dolgokba vagyok türelmetlen, amiben nekem bizony már türelmesebbnek kellene lennem. Mert nem beszélve arról, hogy se a kéz, se a láb, se a szem, semmi már nem úgy mozog, mint 5 éve, 10 éve. Ugye ismerik ezt a testvérek, hogy miről beszélek, mert már valami idő eltelt az életünkbe. Tehát az, hogy beteljesednek Istennek az ígéretei, az biztos. De az, hogy mikor teljesedik be, annak a kivárása, az pedig, ha az életünkbe megtörténik olyan dolog, amit Isten megígért és beteljesedik, tapasztaltunk már ilyeneket. Annak örülhetünk, és annak örül az ember, amikor meghallgattatik egy imádság, hogy a nővéremmel nem beszéltem soha olyan jól, mint most. És lehet, hogy valami kellett, vagy a gyermekemmel, vagy bizonyságot tudtam tenni. És ezek nagyon nagy dolgok. Hogy Isten előtt, amikor imádkozunk és kérjük a dolgokat, ő meghallgatja az imádságokat, csak legyen türelmünk azt kivárni. Legyen türelmünk azt kivárni. Mert az Úr Jézusnak az egyik jellemzője éppen ez volt, hogy türelmes volt. Mózes láthatta az ígéret földjét, de nem jutott be oda. Józsué viszont tovább jut egy lépéssel, igaz, ahogy itt olvassuk, ő az, aki kiosztja, mégpedig sorsvetéssel, igaz, azt mondja itt a 6. vers, oszt ki csak sorsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy amikor az ember idősebb lesz, az nem jelenti azt, hogy nincsen feladata. Más feladata van az embernek. És ha ezeket a más feladatokat az ember el tudja fogadni, akkor a szív meg tud nyugodni, meg tud erősödni. Ha nem tudja elfogadni, akkor türelmetlenné válik. Mert azt akarja csinálni, amit 5-10 évvel ezelőtt. Hadd mondjak rá személyes példát, édesanyám nekem 87 éves, és mondja, hogy elfárad, mert délelőtt dolgozik. Hát mondom, anyu, én is. Én is elfáradok. De ő 87 éves, és mondom neki, hogy nem kell már annyit dolgozni. De jó, de akarok, csak nem bírok. És az embernek ezt tudomásul kell vennie, hogy bizony az időskornak vannak olyan korlátai, viszont többet tud az ember imádkozni. Időskorban sokkal többet tud az ember imádkozni. Nem sajnálkozni, meg nem sajnáltatni magamat, meg nem megsértődni, hanem imádkozni másokért. Ahogy mondta valamelyik nap az egyik testvérem, hogy ima listát készítek. Hogy akikért nem imádkoztam eddig, azokért fogok imádkozni. És arra bizony sok idő kell, hogyha egyenként naponta én rendszeresen azokért, akikért imádkozni kellene sokkal gyakrabban, és ha én ezt megteszem, akkor Isten azt meg tudja áldani. És időskorban az imádkozásra mindig van idő. Még akkor is, ha az ember maga tehetetlenül fekszik az ágyon Istenhez, Isten akkor is meghallgatja az igaz embernek a buzgó könyörgését, ahogy mondja egy másik helyen az ige. És itt megálltam olyan szempontból is, hogy azt mondja a Józsuének Isten, ad neki feladatot, hogy sorsvetéssel ossza ki a területeket. Miért pont sorsvetéssel? Hát nem tudta volna kijelölni. Tehát nem lehetett volna, hogy Józsué kijelöli, és azt mondja, hogy ez a tiéd, ez a övé, és hát mindenki megkapja a maga örökségét. Úgy eszembe jutott a tékozló fiú is, hogy ugye emlékeznek rá a testvérek, hogy az idősebbik fiúnak azt mondja az atya, hogy fiam, a tiéd mindenem. A tiéd mindenem. Visszafogadta a kisebbik fiút. De az örökséget már elosztotta. Tehát az örökséget már elosztotta. És az idősebb fiúnak a magatartásában ez is egy negatív mentalitás volt, hogy talán azt hitte, valószínű, hogy az apja megváltoztatja az örökséget. Hát ő már szétosztotta közöttük a vagyont. Csak visszafogadta. Visszafogadta azért, mert Isten szeretett. és hogyha valaki hozzámegy, akkor a semmiképpen el nem veti, semmiképpen ki nem veti. Az örökség az megint egy másik dolog, mert nyilván, ha egyszer egy apa felosztotta a gyermekei között az örökséget, akkor az a szó, az egy a régi világban a kimondott szó, az, ahogy mondták, most idézőjelben mondom, szentírás volt. Nem kellett azt leírni. Tehát, ha vonta az édesapa, akkor az úgy volt. A mai világban már sokszor nem így van, elég baj ez. Hogy nem úgy van, hogy a kimondott szó mögött ott lenne a valóságos, valószínű, hogy ebben mi is vétkesek vagyunk, legalábbis én, hogy nem vagyunk következetesek ilyen szempontból, de a kimondott szó az nyilvánvalóan megállt a helyét, és az igen-igen volt, a nem pedig nem. Azon is gondolkodtam, egy túlságosan emberi lenne talán az, hogy ne legyen vita, hogy kié lesz ez, kié lesz az. Hát egyszerűbb a sorsvetés. Érdekes az egyébként, hogy a sorsvetés az ókorban, nagyon sok példa van a Bibliában, egyet-kettőt fel is fogok olvasni, de az a pogány népek között is egy jellemző dolog volt. De Istennek az országában, vagy pontosabban az Ószövetségben is benne van ez, sőt az Új Szövetségben is benne van a sorsvetés. És Biblia magyarázók azt mondják, hogy az van mögötte, hogy ne az embernek az érdemén, és ne a teljesítményén alapuljon az, hogy mely terület lesz az övé. Ne az érdemen alapuljon, hanem a sors döntse el. De ebben az értelemben Isten a sorsnak ura. Tehát vigyázat, itt van egy nagyon keskeny határ. Ezt nem szabad összekeverni a kockával. Tehát a kocka is egy sorsvetés, meg a kártya is. De ott miről van szó? Arról főként a hamis kártyásnál, hogy minél több pénzt nyerjen. Meg van cinkelve a kártya, vagy nem tudom, mit szoktak csinálni vele, vagy úgy megcsinálva a kocka, hogy mindig arra forduljon, amikor ő dobja. Tehát vannak erre különböző technikák, ezt én is tudom, ha bár nem is csináltam ilyet, vagy nem is láttam, de illetve hát filmekben látott ilyet az ember. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Istennek a döntése van mögötte, hogy mindenki úgy kapja meg ezeket a területeket, hogy nem az ő érdeme, hanem ahogyan ez a sorsvetésben megjelenik. Egyébként az Urim meg a Tumim, a főpap öltözete, az bizonyos értelemben is ilyen sorsvetés alapján dolgozott, vagy pontosabban dolgozott most idézőjelbe, hogy az igen és a nem ebben az értelemben ennek a része volt, vagy hát ez volt mögötte. Vagy egy-két igét itt hadd olvassak fel a testvéreknek, például a Példabeszédek 18:18, ahol azt olvassuk, hogy a sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosokat. Tehát volt olyan helyzet, igaz, amikor sorsvetéssel kellett eldönteni például olyan vagyoni ügyeket, amiben nem jutottak dűlőre. Nem jutottak dűlőre. Hadd mondjam el ezt a testvéreknek, nem az asszonyok ellen irányul, és semmiképpen nem a nők ellen irányul ez a mondat. Van egy arab rokonom, az unoka testvéremnek palesztina férje, és ők sokan vannak testvérek, és annak idején, amikor az örökségről volt szó, akkor valami óriási, 9-en vagy nem is tudom hányan vannak testvérek, és valami óriási csetepaté tört ki, mert ott voltak az asszonyok is. És aztán azt mondta ez a Nael, úgy hívják, hogy kiküldték az asszonyokat, a férfiak 5 perc alatt megegyeztek. Tehát most félre ne értsék az asszonyok, mert nagyon sokszor sokkal bölcsebb tud lenni egy asszony, mint egy férfi. Tehát ezt látja az ember. De volt, amikor sorsvetéssel döntötték el. Tehát ezt csak azért mondtam el ezt a példát, mert volt a családomban más olyan helyzet is, ahol éppen ugyanez a dolog történt meg, hogy testvérek pedig csak ketten voltak, de állandóan veszekedtek, a mai napig veszekednek az örökségen, pedig már régen meghaltak a szülők. Azért, mert volt valaki, aki úgy gondolta, hogy neki több jár. És ez borzasztó dolog, hogy mennyire meg tudja ilyen értelemben a pénzt kötni az ember. Vagy az 1 Sámuel 10:20-ban tulajdonképpen Sault is sorsvetéssel döntik el, vagy sorsvetéssel választják ki, hogy melyik törzsbe legyen az, aki majd király lesz. De ugyanez van a Lukács 1:9-be is, amikor ez új szövetség, a Lukács 1:9 a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki, hogy bemenjen az Úr templomába. Tehát ez új szövetség, és mégis Zakariásnak a kiválasztása ilyen értelemben sorsvetéssel történt, és a klasszikus példa, amit a testvérek jól ismernek, az apostolok cselekedetei a Mátyás apostollá választása kapcsán, az apostolok cselekedetei első fejezet 23. versétől olvasnám. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyás, és így imádkoztak: Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták. Később úgy tudjuk, hogy Mátyás, ez az evangéliumok nem írnak róla, de úgy tudjuk, hogy mártír halált halt, többféle magyarázat van, hogy lefejezték, vagy megkövezték, de nagyon nehéz szolgálati területe volt Mátyásnak. Tehát erről beszélnek az apokrif evangéliumok, erről nem tudunk biztosat. Csak abban az értelemben olvastam ezt fel, hogy itt is sorsvetéssel történik, viszont nem szeretném ezt túl mitizálni abból a szempontból, hogy az Ószövetségben sokszor olvasunk erről, még több példát is lehetne keresni, meg van is az igében, és az Új Szövetségben is, de Isten Szent Szellemének a kitöltése után már nem olvasunk erről. És ez abból a szempontból fontos, hogy én azt gondolom, hogy nem a sorsvetés vezet bennünket, hanem Istennek a Szent Lelke, a Szent Szellem. És az ő vezetésére hallgatva tudjunk dönteni olyan helyzetekbe, amikor bizonytalanok vagyunk ebben, később már nem olvasunk erről, és hát nyilván Isten a korábbi időkben ezeket a helyzeteket ilyen értelemben tudta úgy fordítani, ahogyan ő akarta, mert az emberek nem tudtak dönteni. De akik Istentől vezetettek vagyunk, az Úr Jézus Krisztus a vezérünk, a királyunk, és a Szent Szellem vezet bennünket, ő ráhallgassunk, és ő döntse el az egyes helyzeteket, mert ő mindig pontosan és jól tud dönteni, ne pedig emberi bizonytalanságra hagyatkozunk ilyen helyzetben. És hát itt felsorolja különböző területeket, én erről olyan sokat nem szeretnék mondani, ez a Rúben terület a Holtengertől keletre, Arnon Medrétől, Szihon országáról van itt szó. Tulajdonképpen érdekes, hogy itt a moábiták laktak, ezt nagyon jól tudjuk, beszéltünk már erről, és hát Dávid leigázta őket, viszont a proféták állandóan fették ezt a területet, pontosabban a moábitákat, ugyanúgy, ahol az ammoniták voltak Gádnak a területe, igaz, Gád fennhatósága alatt, egészen a Szihon országának a másik része, a Jabbókig, egy folyamatosan keskenyedő rész volt tulajdonképpen Gád területe, és hát az ammoniták is tudjuk, hogy hevesvérű, harcias, bálványimádó nép voltak, ugyanúgy, mint a moábiták, és majd szintén fogunk erről olvasni, hogy Jeftének majd a Bírák könyvében elég sok baja volt az ammonitákkal, és hát egy igét erre vonatkozóan azt mondja az Ezékiel 25:10-11, Utat nyitok a keleten lakók előtt, Ammon népe felé is, és birtokokba adom. Nem is emlékeznek többé Ammonra a népek körében. Moab fölött is ítéletet tartok, és majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Tehát az ammoniták meg a moabiták később is nagyon sok nehézséget okoztak Izraelnek. Manassé, igaz, vagy Manassénak itt, ahogyan olvassuk, a féltörzse, az pedig Észak-Gileádot kap. Arám népek éltek ezen a vidéken, tulajdonképpen Szíriának ez az egyik neve. Érdekes az egyébként, hogy ez az egész terület, amit hadd álljak fel, hogy mutassam a testvéreknek, de úgy is tudják, hogy ez a, erről a területről van itt szó, tehát itt vannak a moabiták, ammoniták, itt végig, csak a nagyobb városokat jelöli ki az ige, igazából ennek a keleti határa nincs meg. Tehát az, hogy a keleti határa hol lett volna, hát nyilván azért nincs meg, mert itt végig sivatag volt. Tehát a sivatagban igazából az, hogy most 1 vagy 5 vagy 10 kilométer, az nem számít, nem beszélve arról, hogy Isten azt mondta, hogy itt van a határ. És mégis ezek a népek tulajdonképpen Mózestől ezt kikérték, és hát elég nehéz területet választottak, mert ez egy igen nehéz föld. Tehát egy kemény, szikes talaj, állatterjesztésre alkalmas, de hatalmas területek vannak itt, és hát nyilván a honvédelemben, meg a belső népek, a moabiták, ammoniták elleni harcban azért nagyon sok nehézségük volt. Én nem tudom, megnéztem, Gyula, te voltál ott, hogy a mai Izrael itt véget is ért talán, mert itt már mindenütt arab nevek vannak.
Ott már nincs vagy,
tehát itt már nincs Izrael.
Csak a Jordán.
Ugye? Tehát érdekes, hogy Isten azt mondta, hogy ez a tietek, nem kellett volna ide menni. Ők mégis ide mentek, mert azt látták, hogy jó. És Mózestől ezt elkérték, Mózes megadta nekik, Isten ezt elfogadta, de valahol ez már arab terület. Tehát itt mindenütt arab neveket látok, csak abban az időszakban nyilván ezek a törzsek megkapták ezt, ahogyan ők kérték Mózestől, és végül is az övék lehetett ez a hely. A lévitáknak az örökségéről beszél még itt ez az ige szakasz, és hát majd később is még lesz szó róla, meg hát volt korábban is, hogy igazából a léviták Isten szolgálatára szentelt papi nép volt. Igaz, ahogy itt Mózes 5. könyvének a végén olvassuk ezt a áldást, ismerik a testvérek, volt erről szó a lévitákról, csak itt a 5 Mózes 33-ból a 10-et, 11-et hadd olvassam el. Tanítják döntéseidre Jákobot, törvényedre Izraelt, tömjén tesznek orcád elé, áldozatot oltárodra. Áld meg, Uram, amilyen van, gyönyörködj keze munkáiban, támadói derekát törd le a gyűlölőjét, hogy föl ne kelhessenek. Tehát az, hogy mi a lévitáknak a feladata, ezt itt olvashatjuk a Mózes áldásai között is, de hát olvashatunk erről több ige szakaszban. Igazából a tized és az áldozat volt az ő részük, ezt nagyon jól tudjuk, és ebből éltek, de az igazi biztosíték az Isten volt, az Úr maga volt, aki mögöttük állt, és nekem érdekes volt az, hogy nem volt szabad nekik egy helyen élniük, hanem a nép között kellett eloszlaniuk. És ez abból a szempontból is talán fontos nekünk, mert az Új Szövetségben egyetemes papságban nagyon jól tudjuk, tehát nincsenek külön léviták, és ebben az értelemben Isten szétszór bennünket. Azért, hogy áldássá legyünk a környezetünk számára, akik között élünk. Az viszont mindannyiunknak feladatunk. Itt majd később egyébként a Józsué 21-ben fogunk erről olvasni, a 21. fejezetben, hogy a második, harmadik vers, hogy így szóltak hozzájuk, mármint a Eleázár paphoz és Józsuéhoz, hogy a Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat, lakóhelyű legelőket állatainknak, Izrael fiai, tehát ezeket a városokat adták a lévitáknak a maguk örökségéből a legelőkkel együtt. Tehát Izrael fiai adták, nem pedig ilyen értelemben őnekik külön területük lett volna. És hát hadd mondjak egy személyeset is a testvéreknek ezzel a történettel kapcsolatban, hogy az Egy Krónika 24-26-ban azt olvassuk a Áron fiainak a beosztásáról, meg a lévitákról, hogy Mériá fiai volt Mahli és Musi, Jazája fiai Bénó volt. És az én édesanyámat Bénónak hívják, és egyszer a Kecskeméti Ildikó, még Torbágyon, aki kiderült, hogy rokonom, mondja, hogy hát mi benne vagyunk az Ószövetségben, mint léviták. Hát, hogy ez így igaz, vagy nem igaz, ezt nem tudom, ezt az Úr tudja, de ez nekem egy olyan érdekes dolog volt, hogy hát én úgy tudom, hogy az édesanyám olasz eredetű, mert a olasz Liszka az a terület, bodrogolaszi, ők Olaszországból lettek betelepítve, és ez a Bénó név is valószínűleg onnan eredt. Aztán, hogy van ennek ószövetségi vonatkozása, vagy nincs, én azt gondolom, hogy ennek nincs jelentősége, mert az ember az Úr Jézus gyermeke, nem pedig a zsid, de egy érdekes lenne, hogyha ez tényleg így lenne, hogy ezt Isten tudja, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Viszont ennek a szakasznak azért volt figyelmeztetése is, a számomra is, meg lehet számunkra is, a 13. vers, hogy de Izrael fiai, tehát a 13-13, nem üzték ki a gesúriakat, a maákiakat, ezért Gesúr és Maákát lakói ott vannak Izrael között még ma is. Hogy ez arra vonatkozik, hogy bizony azért annak ellenére, hogy megkegyelmezett, irgalomban részesült, újjászületett hívő emberek vagyunk, a bűnnel nem szabad játszani, és nem szabad meghagyni. Nem szabad meghagyni a népeket, Isten figyelmeztette Izraelt, meghagyták, és bűnbe vitte őket, és ez ugyanígy igaz a mi életünkre is, hogy nem szabad, hogy meghagyjunk olyan dolgokat az életünkbe, amelyekre Isten rámutat, hogy az nem az ő örömét szolgálja. Ahogyan mondtad vasárnap, hogy Isten szellemét, Isten szent lelkét megszomorítja, hogyha én a bűnnel vállalok közösséget, és nem szabad. Ezt nekünk meg kell tagadni magunkban, és meg kell látnunk, hogy mi az, ami nem Isten országát építi. És nyilván ebből a szempontból mindig fontos az, hogy mindenkinek saját, ahogyan vasárnap is elhangzott, hogy mindenkinek saját magának kell meglátni az életében, hogy mi az, ami nem Isten szerint való, és nem a másikra mutogatnunk. És mi az, ami nem a közösséget építi, hanem a saját egyéni önző céljaimat szolgálja, és azzal nem építem Istennek az országát, hanem csak a saját vágyaimat, élvezeteimet szolgálom ki. És ebben nyilván ebben ez azért is fontos, mert ne szomorítsuk meg Isten szellemét, Isten szent lelkét, másrészt pedig így tudunk hitben is növekedni. Hogyha az ember megtagad, kiűz olyan szokásokat, olyan erőket, amelyek meggyengítik, mert ezek gyengítik meg a hívő embert, hogy esetleg szokássá válik olyan valami, amiről tudja az ember, hogy nem Isten szerint való, és nem viszi előre se az egyéni életemet, se a családi életemet, se a gyülekezetnek az életét. Tehát ebből nekem, ebből a szempontból kedves volt a vasárnapi szolgálat, hogy igenis felelősek vagyunk önmagunkért is, meg a gyülekezetért is. Tagjai vagyunk egymásnak. És ne gyengítsük se önmagunkat, se pedig a gyülekezetet, hanem legyünk ebben kemények és következetesek a bűn elleni harcba, mert az Úr Jézus ezért halt meg, a bűneimért. És ő vállalt engem úgy, ahogyan vagyok. És ezért nekem győzelmes életem lehet a belevaló élő közösségben. mert az ellenség egészen az utolsó pillanatokig igyekszik visszarántani. És ezt nem szabad engednem. Ez az én döntésem, a személyes felelősségem, és ebben mindenkinek magának kell világosan látnia. Nem véletlen, hogy a Jeremiás 31:30 azt mondja, Jeremiás 31:30, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egres teszik. Igaz, ott a apák meg a fiak vétkéről van szó. És Jeremiás nagyon határozottan mondja, újszövetségi gondolat, hogy mindenki a maga bűnéért hal meg. Vagy ahogy a római levélbe olvassuk, hogy mindnyájunknak saját magának kell odaállni az Isten ítélő széke elé, és nem vállalhatjuk ilyen vonatkozásba a másikat, hanem mi magunknak legyen olyan az élete, ami Isten előtt kedves. Tehát egy-két gondolatot még röviden, hogy ezek az előre haladott, vagy ezek a területek, az el nem foglalt területek, azok emlékeztessenek bennünket arra, hogy még azért élünk ezen a földön. Drága nagyapám mondta mindig, mert szoktak neki panaszkodni, ő is idős volt, amikor meghalt, és mindig panaszkodtak neki, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, és ő mindig azt mondja, nem baj, fiam, ha fáj, mert akkor még élsz. Ha már nem fájna, tehát nem baj, ha fáj. És nyilván nyilván nem jó. Tehát azért azt tudjuk, hogy nem jó, ha fáj. De az, hogy élünk, az azt jelenti, hogy még van feladatunk. Van feladatunk, és vannak olyan területek, amelyeket még nem foglaltunk el. Vagy olyan rokonok, ismerősök, barátok, akik még nem az Úr Jézusé. És ebben mi vagyunk a felelősek a saját családjainkban. Most beszélek én a magaméről, a testvérek pedig értsék arra, akikre gondolják, így van. A másik pedig az, hogy Isten nem hagyja el sose az időseket. Nem hagyja magára az időseket. Gondoljunk arra, hogy amikor az Úr Jézus meghal, igaz, akkor Máriát, valószínű, hogy József ekkor már halott volt, rábízza Jánosra, hogy itt van a te fiad, itt van a te anyád. Tehát Isten nem hagyja magára a hívő embert, és olyan drága dolog az, hogy ebben is segítségére lehetünk a másiknak. Ebben is segítségére lehetünk azoknak, akik elesettek, egyedül vannak, magányosak, társtalanok, hogy ebben a mi feladatunk, hogy az idősek felé legyen bennünk egy ilyen mentőszeretet, szolgálat. És hát az, hogy újabb feladatokat kaphat az idős ember, mint ahogy Józsuénak is volt a feladat, hogy oszd ki sorsvetéssel, nyilván ez arra is vonatkozik, hogy nem csak az imádkozás és nem csak a tanácsadás az idősebb ember feladata, hanem olyan drága dolog, hogy nálunk sokszor vasárnaponként, vagy volt egy pár alkalom, fiatalok bizonyságot tesznek. De hát miért ne tehetne idős ember bizonyságot? Miért ne tehetne? Sokkal több a tapasztalata, mint egy 20 évesnek, 30 évesnek. És csak ezt azért mondom, hogy bátorítom a testvéreket, hogy igenis, lehet bizonyságot tenni egy vasárnap délelőtt, egy óra előtt, bármikor, arról, hogy mi az, amit az Úr Jézus elvégzett a szívembe. És mi az, amiben győzelmet tudott nekem adni az elmúlt napban, vagy az elmúlt héten. És ez bizony építő lehet a fiatalok számára. Hogy jó lenne, hogyha ebben, én azt gondolom, meg tudnánk mindannyian erősödni. És ne torpanjunk meg a győzelem útján, mert Isten, nekünk győztes urunk van. Az Úr Jézus győzött a kereszten. És az elfoglalt területeket nekünk akarja adni. És azokat, amelyeket Isten még szeretne elvégezni az életünkbe, ne felejtsük el azt, hogy azt mondta, hogy én magam űzöm ki őket Izrael fiai előtt. Tehát nyilván ez ugyanúgy igaz a hitéletben is, hogy sokszor úgy érezzük, hogy sok olyan nehézség van, amelyek miatt nem tudjuk ezt vagy azt megtenni, pedig lehet, hogy egész egyszerűen csak a hitünknek az Istenbe vetett bizalmunknak kellene megerősödni, és ráállni az ő ígéreteire, hogy igazak, és akkor győztesek tudnánk lenni, és észre se vennénk, hogy az, ami probléma volt, az egyszer csak eltűnt. Mert Isten tudott győzni a fölött, a dolog fölött, ami miatt mi esetleg megkeseredtünk, vagy nehezen éltük meg azokat a dolgokat. Tehát nyilván ez az egész fejezet nekem arról is szólt, hogy egyetemes papság van, közösség van, közösségben élünk, de egyéni felelősségünk is van mindannyiunknak. Egymásért felelősek is vagyunk, de ugyanakkor saját magunk életéért, döntéseiért is, és hát tegyük meg azt, ami rajtunk múlik az életünkben. Amen.